Adjon Isten jó estét, ez a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. 2022-ben ez az első adásunk, és itt van velem a stúdióban, most már teljes a létszám, azért is hallgattuk ezt a remek kis szignált ilyen hosszasan, mert egy nagyon szeretjük, én meg már régebb óta nem hallottam, hiszen legutóbbi adáson nem voltam itt, és közben befutott Szebényi Szabolcs is.
Szép jó estét mindenkinek, Isten áldja a kedves hallgatókat.
Akinek a munkahelye állandóan bekavar valamiért, de hát örülünk neki, amikor ideér, és hát persze itt van Dervaris Gábor is.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, boldog új évet mindenkinek.
Technikai segítséget Koncsik Domokos biztosítja nekünk, és nagyon szépen köszönjük ezt a munkát. Úgyhogy tavaly volt az, ugye, amikor legutóbb lehetett minket hallani, és nagyon jó kis műsort hoztatok össze, én ott Erdély országban hallgattam, kiültem a konyhába, hogy ne zavarjam a családot, mert ott ugye más az időzóna, és ott hallgatgattam a műsort, és hát tényleg jó volt ez a beszélgetés az elmúlt évről, meg a karácsony, meg az egyébről, és hát aztán elgondolkoztam azon, amit felvetettetek, hogy na majd akkor mi lesz a következő évben a téma. Hát tényleg érdekes lenne, hiszen az előző évben volt egy ilyen váz, ami mellett tudtunk ugye haladni, ez a férfivá válás útja nevű utazási iroda történet, amin így próbáltunk végigjutni. Nagyjából azt lehet megállapítani, én legalábbis ezt tudtam, aztán majd mondjátok ti is, hogyha van még más, hogy a lényeg az talán az, hogy úton kell lenni, tehát hogy ez nem valami egy olyan dolog, amit egyszer itt elindulsz, és aztán majd véget ér, hanem hogy ez egy ilyen folyamatos mozgásban maradás, ez a férfi útja. Aztán ezen vannak különböző akciók, vannak ilyen események, kátyúk, segítőtáblák, aztán esetleg útelágazások, szóval sok minden van. Én ezt így láttam.
Igen. Sőt, van, hogy ugyanoda térünk vissza.
Hát, igen. Aztán néha vannak furcsa kanyarok.
Vagy legalábbis azt hisszük, hogy ugyanoda tértünk vissza.
Jó.
Úgyhogy.
Szóval, és akkor így eltöprengtem, hogy kell-e az idén valamilyen sorvezetőt alkalmazni, és úgy annyira nem kívánkozott semmi, de hát mégiscsak kaptunk föntről valamilyen jó ötletet, hiszen a Mária Rádiónak vannak ilyen tematikus, már témák vannak itt havonta, és ez megérkezett még a tavaly, csak ugye a nagy rohanásba, ebbe a nagy karácsonyi valamibe úgy azért nem volt időm ezt annyira átrágni, de most ott Erdélyben volt időm, és azt néztem, hogy hát tulajdonképpen mi ezekhez tudunk csatlakozni, ezekhez a témákhoz, hiszen ha nem is pont így, mint ahogy ebben megjelenik, de azért ez a férfi sátorban jelenlévő dolgok, és ezért mi erről tudunk beszélni. És ami még plusz, ha éppen nem találunk valami összefűzhető dolgot ezzel az eseménnyel, akkor nekünk azért van mindig a saját téma, ahova vissza lehet kanyarodni. Na jó, szóval, hogy ma mi lenne az első, ezt mondom nektek, itt elsősorban, de a hallgatóknak is, ez a keresztény identitás. Na hát aztán ma reggel, mikor elolvastam az ilyen friss híreket, akkor aztán itt kicsit beütött nálam vagy hát behúztam a féket bizonyos értelemben, mert mit olvasok a első ilyen fontosabb hírbe, ami szembe jött, hogy Ferenc pápa 16 kisgyereket keresztelt meg most vasárnap, és hát ott leközölték ezt a kis, nagyon hirtelen jött kis beszédet szó szerint, és hogy hát azt mondta Ferenc pápa, hogy hát akkor most így ezek a kisgyerekek innentől kezdve a keresztény identitásba vannak. Be vannak ide. Tehát, hogy megkapták ezt a keresztény identitást, és a szülőknek, keresztszülőknek innentől kezdve az a dolga, hogy akkor ebbe meg is tudjanak maradni, és hogy hát segítség. Na hát mondtam magamba, köszönöm szépen, akkor innentől kezdve én már bármit próbálnék is ehhez hozzátenni, nagyon óvatosan, mert hiszen nem szeretnék sem ellene, sem mellette, voksolni, de már amikor ez gondolkoztam is, ugye volt bennem egy ilyen, hogy talán nem is ezen kellene nekünk rugózni, hogy akkor most mi a keresztény, vagy egyáltalán mi az, hogy identitás, mert ez egy olyan szép szó, ugye? Utána kellett nézzek gyors, hogy egész töké. Úgy volt sejtésem, hogy mi, de azért mégis rákerestem, hogy biztosan meglegyen ez a történet. Ugye hát az önazonosság, ugye, hogy az azonosság tudat, hát azért ez jó, de hát ez olyan, olyan megfogható ez?
Nehezen
minden. Nehezen, ugye? Tehát, hogy most ezen gondolok.
Bár azért próbára vagyunk több helyen téve identitásügyben, azt hiszem, most nem szoktunk ilyen társadalmi ügyekkel foglalkozni, de azért ez tényszerű. És mint férfi embernek bizony, hogy ezt egyrészt föl is kell ismernünk, hogy mindenfajta identitásunkat igyekeznek támadni, a másik meg az, hogy föl kell vértezni magunkat. Egyrészt, ha már tudjuk róla, akkor már ki tudjuk mondani, akkor már jóval egyszerűbb dolgunk van. És ha már ki tudjuk mondani, akkor meg tudunk az amellett érvelni, hogy miért is kell megvédeni magunkat. Akár igen, a keresztény identitásunkat is úgy gondolom, hogy és nem is csak védeni kell, hanem a szépségében fürdőzni. Én így szoktam mindig, vagy hogy mondjam, tehát én ehhez ragaszkodom jobban. Mert védekezni az mindig egy olyan, hogy mondjam, az defenzívben lenni, mutatni kell mindig valami jót. És a jó, és ott van a jó előttünk, az evangélium is az örömhírről szól. Ott van a kezünkben, azt kell nekünk minél jobban elmélyülni benne, és hirdetni.
Most voltunk hétvégén Zöldi Palinál egy egészen más program kapcsán, de nem erről fogok beszélni, hanem visszafele a kocsiba beszélgettünk. Gábor, te is ott voltál, meg még egy harmadik férfi sátras barátunk, és ott jött valahogy elő egy kicsit ez a téma, amire ugye én is ott ráeszméltem, hogy mi mindenképpen részei vagyunk valaminek, egy társadalomnak, ennek a földbolygónak, stb. És hogy valahol nekem az identitás is azt jelenti, hogy én valaminek a része vagyok, részese vagyok. Nem tudja az ember meghatározni önmagát. Még Lisztes Gábor is beszélt erről, amikor ő volt a meghívott vendégünk, hogy az ember nem tudja magát meghatározni úgy önmagában véve, az ember nem elszigetelt valaki. Ugyanakkor viszont meg nem mindegy, hogy miből határozom meg magamat, mely csoportnak akarok a része lenni, részévé válni, hova tartozom. Tehát valahol szerintem az embernek mindenképpen választania kell egy identitást. Olyan nincsen, hogy én nem tartozom sehova. Ha más nem abba, hogy én milyen vagyok, szemüveges vagyok, akkor mondjuk nincs ilyen, hogy szemüveges identitás, de akkor is oda sorolom magamat valakikhez, valahova. Nincsen olyan identitás, amikor nem határozom meg magam, és azáltal nem fogok én valahova tartozni. Egy kicsit szerintem ez ilyen, vagy nekem legalábbis ilyen önbecsapás ez, hogyha az ember azt hiszi, hogy ő mindentől tud függetlenedni. És ha viszont meg már választani kell identitást, hogy én milyennek tartom magam, látom magam, vagy hova tartozom, akkor viszont meg nem mindegy, hogy hová. Illetve hát van, aki meg azt vallja, illetve hát ez nem is vallás kérdés, ez is egy tény, hogy ugye mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, mindnyájan egy nagy egységnek, egy nagy közösnek vagyunk a részei, tehát van egy ilyen globális identitás is, ahol meg mindennel és mindenkivel közösségben vagyok. Ha vállalom ezt a közösséget, ha nem, mert ez tény. Embernek születtem, vannak itt még emberek, és egy világba születtem, ami itt van körülöttem, és a teremtőnek vagyok a teremtettje, tehát ez meg letagadhatatlan. Tehát ez nem azon múlik, hogy én most konzervatívnak tartom magam, vagy ennek tartom magam, vagy annak tartom magam, ez egyszerűen tény. Úgyhogy nagyon érdekes téma ez az identitás valóban.
Hát használod ezt, hogy ezt választod. Közben ugye én meg olvasom, hogy megkapták.
Vagy megkapták.
Egyáltalán nem választ.
Úgyhogy ő még nem is tud hát, róla, gondolom, vagy nem tudom hány éves gyerekek voltak ezek. Helyek
közzel, tehát hogy...
Igen.
Hát igen. És akkor ezen így még el lehet otthon gondolkozni, hogy akkor ha mégse azt választanád, akkor kikövette el a... Vagy hogy ki volt a gyengébben teljesítő, vagy nem is ért. Tehát, hogy na jó.
Hát igen, de van, amit kapunk, ez igaz.
Tehát valamiben mindenképpen belekerülünk. És én tudod, én a ünnepek kapcsán gondolkoztam el ezen, mert hogy nehéz ezt így meghatározni, azért, mert túl sok minden van rajta. Tehát talán túl bonyolult ez az egész, azért küzdünk vele ennyire, hogy mi is az, hogy meg kéne határozni, tényleg, amit mondtál, Szabi, hogy mindig meghatározni akarunk valamit, de hát csak valamihez képest lehet bármit is meghatározni, tehát hogy ez tényleg így van, és hogy azért küzdünk ezen, hogy lehetne ezt még precízebben megfogalmazni, hogy mi is az, és aztán ettől teljesen elbizonytalanodunk a végén. De úgy elgondolkoztam, és akkor visszatérnék oda a karácsonyig egészen, bár ugye már most nyilván aznak az időszaknak vége van, de én ebből az előző adásból bizonyos értelemben kimaradtam, és szerintem ehhez a hozzá tartozik ehhez az identitás kérdéshez is. Az, hogy a karácsony, én most azon, az volt egy új felfedezés nekem, hogy mennyire más. Nekem most nem azért, mert az események kapcsán, hanem hogy milyen új aspektusok jöttek. Nem tudom, hogy ez máshol elhangzott-e a rádióba, vagy egyéb helyeken, de hallgattam például a különböző helyeken a különböző atyákat. És ahány prédikáció annyiféle dolgot emelt ki ebből. Tehát volt, aki egészen radikálisan fogalmazott, hogy nem úgy a szeretet ünnepe, ahogy ez elhangzik. Ez nem arról szól, tehát hogy nem a szeretetről, nem így, ahogy mi emberileg ezt gondoljuk a szeretetről, hanem ez egy egészen más történet. Volt, aki mégis a szeretetet hangsúlyozta ki, nyilván valami egészen más vonatkozásból, tehát hogy azt gondolom, hogy mind a kettő igaz volt, csak aki ezt hallgatja, az abba akár az is felvetődhet, hogy akkor ez talán ellentmondás. És így elgondolkoztam ezen az egész történeten. Tudod, hogy karácsony, 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 de most vagyunk, ugye közben eltelt itt, nem tudom, 2000 akármennyi év, és beszélgetünk egy valami megalapozó eseményről, ami akkor történt. És mi a szitu, hogyha mondjuk én most lennék ott? Tehát, hogy ez most nem telt volna el, hanem ez most van ez a megalapozó esemény, akkor mi a helyzet, hogy mi is történt valójában, és hát tényleg ez, tehát, hogy az az alap, van ez, nem a csili-vili fény, tehát most nem ez ellen beszélek, hogy ne díszítsük föl, mert nyilván, csak hogy rengeteg dolgot eltakar. Tehát azzal, hogy 2000 év alatt mindenféle dolog rárakódott, fenyőfa, kis díszek, kis ajándékok, meg még nagyobbak, meg világítás, mióta áram van, eltakar egy csomó mindent. És valahogy ez nem tűnik föl, hogy de hát sötét volt, könyörgöm. Tehát hogy tudna másképpen a világosság megszületni, ha nem lenne sötét? Most gyújtasz egy gyertyát valahol, de közben 2000 wattomból körülötted, hát nem nagyon tűnik föl. És nem nagyon tűnik föl az embereknek, ugye? Hát, hogy ez egy ilyen a megtestesülés. Tehát, hogy először így ezen töprengtem, aztán azon is töprengtem, hogy hát igen, de hát azért eléggé a perifériára volt ez kiszorulva, ez a történet, nem? Tehát, hogy hát bejebb is lehetett volna a városba, de tudjuk, hogy nem. Tehát tudjuk, hogy nem kapott. Tehát minden tele volt, nem, egészen kín. És aztán erre még plusz rá is tesznek aztán azzal, hogy ugye hát a perifériáról érkeznek az első látogatók, a pásztorok, akik a tehát akik kín vannak, nem bent a plázából jöttek, hogy hallottuk a megosztó oldalon, hogy megszületett a megváltó, hanem valakik jöttek a periféria, a legszegényebb réteg jött oda valahova, ahol csak az a nem volt semmi extra világosság, tehát igazándiból csak tényleg ez a csillag, meg a, hát akkor már keresni kellett, ugye, hogy hol van az a csecsemő a jászolba. És ugyanígy, de hát aztán persze az ellenpontja is megjött, amikor a felső vezetés, vagy hát ugye három királyok, vagy napkeleti bölcsek, teljesen mindegy, de nyilvánvalóan azért az nem az a réteg. Tehát, hogy akkor a másik oldal is. Tehát ez egy ilyen nagy skálát felölel nekem, hogy ebben mindenki belefér a tetejétől az aljáig, és hogy ez megtörtént, ez a dolog. Mindenki meg lett szólítva, és ez a megtestesülésről szól. És ezen töprengtem, hogy de az Isten az emberré lett. És hogy a karácsony kapcsán nekem mi a dolgom? Mert ajándékozni, ez is a dolog, de nem erről szól ez a történet. Lehet, hogy félreértésbe voltam, hogy én azon töprengtem, hogy lehet, hogy semmi más dolgom egyébként nincs, mint emberré kell lennem. Hát ez lett megmutatva, hogy tessék emberré lenni. Mert ha azt mondanám, hogy istenné lenni, hát az nem, az elég turva lenne, tehát az túlzás, nem? Elkönyvelem, hogy ember vagyok. De miért is könyvelem ezt el ilyen nagyon egyszerűen, hogy mert úgy születtem, mondod, ugye valahova beleszülettünk. Igen, de mégis tudjuk, hogy ez egy biológiai állapot, és az, hogy ki az, aki ember, az ugye az egy feladat, ezen rettentő sokat kell dolgozni, hogy emberré kell válni. És hogy ez is egy feladat, vagy üzenete ennek a karácsonyi történetnek, hogy hát bizony, ezen rengeteg tennivaló van. És ilyen kérdések jutottak az eszembe, hogy ki lennék én a történetben, én hol lennék, meg hasonló dolgok, nem tudom, hogy nektek itt most közben jutott-e valami.
Most felírtam egy ilyet, mert ugye azért erről ritkábban szoktuk beszélni, de azért én talán megéljük mindannyian valamilyen mértékben, hogy hát Jézus Krisztus nekünk férfi minta is. Tehát ha már identitás, ha már férfi sátor, akkor azt úgy kötném oda, hogy nekünk az alapvető mintánk azért mégiscsak Jézus Krisztus, aki erre a világra jött, és ahogyan ő tevékenykedett, és mennyire jó, hogy itt azt a 3 évről körülbelül van valami fogalmunk, és ezek a példabeszédek, tehát van miből merítenünk, hogy cselekszik bizonyos helyzetekben, és amit mondasz, hogy emberré lenne, bizony, és így kell emberré lennünk, ahogy ő, meg kell próbálni azon az úton menni, és persze csetlünk, botlunk, és nem sikerülhet, de mégis annyira szeret minket a Jóisten, hogy elküldte nekünk azt a mintát, akit lehet követni. És ehhez, mint férfi embernek, én igazodási pontként tekintek.
Én összetudtam kötni a sátorral, pont ez a, mielőtt még elfelejtem, aztán Szabi, hagylak szólni, hogy a pont a periféria kapcsán, csak mi másképp fogalmazzuk, mert a férfi sátorban ezt nomádnak fogalmazzuk. Tehát amikor kilépsz a komfortzónából, mindig erről beszélünk, nem? Tehát, hogy valójában nagyon is csak nem volt annyira tudatos, de ezt azért már előző sátras tapasztalataimban azért tudom, hogy eljutottunk idáig, hogy végül is úgy így ilyen kurflival találtunk vissza az evangéliumhoz, hogy azt mondtuk, hogy na jó, most hagyjuk egy kicsit ezt a szentbeszédet, mert nézzük meg ezt az oldalt, és ezt hívta ugye Richard Rohr a férfi útjába a keresztelő Szent Jánosnak az útjának a vad, amikor kimész a pusztába, és tényleg ledobsz minden fölösleget, és hogy ez egy jó technika ma is működhet, hogy a túl sok cicoma, a túl sok eltakaró dolgot le kell először vetni, le kell pucoljuk, nagyon sok kérdésben lehet, és ez a férfi sátorban működött ez a történet, majd mondjátok aztán ti is, de hogy az életbe is tud ez működni, otthon is, mert már otthon is ünnepeket tartunk, de már nem biztos, hogy emlékszünk egész konkrétan, hogy de ennek az eredeti üzenete, az mi is volt? Szépek ezek az ünnepek, de már nagyobb a körítés, mert mindennek élire állítva kell lennie, készen kell lennie, kitakarítva kell lennie, megfőzve kell lennie.
Tehát, kész a beigli.
Igen, tehát megolajozva, ne nyikorogjon a kapusarka, tehát bármi, mindegy, mindennek igen. Meg kell lenni, ki kell világítva legyen, nehogy véletlen sörét legyen, valaki elbotoljon, vagy valami. Tehát, hogy a körítés, a torta meg legyen, hogyha arról van szó, az ma már sokszor elnyomja a lényeget. És hogy le kell újra szedni, nem azt mondom, hogy dobjuk el ezeket, hanem hogy fejbe vissza kell tudni menni az alaphoz, és ebbe például a férfi sátor ez nekem nagyon sokat segített ezzel a nomádsággal. Amikor mi a nomád dologról beszélünk, akkor én szerintem arról beszélünk, amit keresztelő Szent János megjárt, ugye, hogy a pusztába kiáltó szava, és ő ott tevék, kint a periférián kellett menni, és amit nekem ez a karácsonyi megtestesülés is jelképez, hogy oda kell kimenni. Tehát a szegénynek, a gazdagnak is ki kellett menni a periférián. Nem lehetett másképp köszönteni a megváltót. Ki kellett hozzá menni, oda kellett menni. Jó, az egyiknek az angyal üzent, a másikat megállapították a tudósok a csillagról, de mégiscsak az volt, hogy nem a fénybe kellett bemenni meg a nem tudom hova az elit helyre, hanem ki oda a város szélére a barlangba. Oda kellett kimenni. El kellett hagyni a mindent, ami pluszban van, és el kellett ezt hinni, hogy ez így működik. És ebben szerintem ma is nagyon sok üzenet van. Szabi.
Igen, hát gondolom abban az időszakban se volt az komfortzóna, vagy komfortos, hogy egy istállóba szültek volna Szóval valóban már akkor is a komfortzónán túl volt, ma meg aztán pláne az lenne. Úgyhogy valahol nekem egyébként ez a csodálatos a karácsonyi születéstörténetben, Jézus születésében, hogy annyira egyértelműen mutatja, hogy a Szent ott van a profánban benne. Hogy nem a királyi palotában, az arany szegélyű ágyban született Krisztus, hanem a jászolban, amik teljesen profán dolgok. És hogy igen, nem kell külön választanunk a Szentet és a profánt, hogy a Szent az csak a gyönyörűen, mívesen megmunkált 300 éves templom épület közepében van jelen, hanem ott a profánban is. Hogy olyan hajlamos az ember, vagy én is külön választani ezeket úgy, hogy na megvan ennek a skatujája, megvan annak a skatujája, itt a skatuják meg összecsúsztak. De egyébként tényleg belegondoltam itt teljesen plasztikusan is, hogy hát ők előtte megkérdezték a szállásadót, meg az ott lévő vendégeket is gondolom, biztos volt ott egy helyzet, hogy hát nem mennének be, és látták, hogy ott fog szerencsétlen most szülni, hogy miért nem engedték be egy szobába, legalább azt megosztották volna velük, stb. De ugyanakkor meg már jött is a gondolat, hogy biztos sok ember ott meg azt gondolta, hogy hát ez nem az én gondom, oldják ők meg. És oda mentek végül az istállóba, mert nem volt jobb hely. És a pásztorok, akik meg amúgy is ott voltak természetesen, és ott legeltették a nyájat, mert hát így szokták, ők meg a maguk természetességgel oda jöttek, és részesévé váltak ennek az eseménynek, történetnek. Akik meg ott voltak, hogy sajnos nem a mi gondunk, nem tudunk mit csinálni, azok meg nem lettek ennek részeseivé. Valahol érdekes ez.
Jó, hogy mondtad, hogy ez a szent dolog, ez benne kell legyen a hétköznapiba is, és én úgy érzem, hogy itt ér össze aztán ez a keresztény identitásunkkal ez a történet, amiről itt most így beszélgetünk, nekem legalábbis igen, hogy abban az esetben, hogyha ez vissza tud jönni a hétköznapomba, ez a felismerés, hogy mindenben ott van ez a egyébként, és ez, tehát amikor például tényleg az van, hogy nem csak egy rutinszerűen elmondott asztali áldás, hanem ugye ezt a vírus helyzet kapcsán már kiveséztük, hogy a kenyérsütéssel lányal megpróbálkoztak, és átélhették ennek az élményét, hogy ez milyen dolog. De hogy ezt így végig gondolod, hogy tényleg akkor így egy villámcsapás szerűen végig szalad rajta, hogy azért ezzel rengeteg embernek rengeteg dolga volt, és hogy ez ebbe benne vannak dolgok. Tehát, hogy valaki hozzátett valamit azért, hogy ez itt legyen. Persze én is, hogy meg tudtam venni nyilván, vagy ha elő tudtam állítani a kertembe, és úgy, akkor meg azért, mert az még plasztikusabban van jelen. Tehát érzed, visszajönnek teremtés folyamatába benne vagyok. Én is részt veszek benne. És ez egy valamilyen, tehát nem csak úgy disznó a vájúnak, hanem hogy tényleg ennek van valami üzenete plusz, de minden ilyen másban, munkában, a társas kapcsolatokba, vagy ha látsz egy embert, vagy ha valakivel kapcsolatban vagy hosszú távon, akkor nem azért, tehát hogy a másik embernek, hogy viszonyulsz hozzá. Egyszerűen le tudod küzdeni azt, hogy jó, hát igen, most rálépett a bütykömre, de amit sokan azt mondják, hogy hát ha szeres, hát ez olyan, szóval ettől ez olyan sablonos lesz, meg olyan elcsépel, de hogy ezt így föl tudod magadba idézni ezt, hogy mit is jelent ez valójában, hogy jó, de hát nekem még igazándiból meg se kell halnom. Nem? Tehát milyen mennyivel egyszerűbb nekem megbocsátani. Hát nem kell hozzá meghalnom. Tehát meg kell halnom majd a végén, de nem azért. És ez már megtörtént. Tehát, hogy és akkor ez mégiscsak egy szentség valamilyen formában. Nekem is. Még akkor is, hogyha nem kell érte meghalljak most. De vajon volna-e olyan szituáció, akiért én mondjuk nagyon sok mindent odaadnék. Tehát, hogy vannak ugye azért idézetek a Bibliában, amit lehetne így elővenni, hogy ilyen is van. Na de akkor ugorjunk, mert nehogy a karácsonynál leragadjunk, mert volt még egy szilveszter, és azzal kapcsolatosan is volt egy ilyen és kíváncsi vagyok, hogy nektek ez mit jelent, hogy töprengtem ezen a szilveszteren is, hiszen hát most tényleg úgy tudtuk a szilvesztert megélni, hogy abszolút nulla, tehát nem volt szilveszterünk igazán, tehát jó, persze volt alkoholmentes pezsgő, meg nem tudom én mi, de igazándiból ilyen szilveszteri buli, meg hogy így várjuk annyira az éjfélt, ez a hangulat most egy kicsit azért csorbát szenvedett, és eltöprengtem rajta, hogy hát mi az üzenete ennek az egész dolognak ezzel a szilveszterrel, hogy ez miért is olyan fontos, vagy mit jelenthet ez nekem, és egyszer csak az jutott az eszembe, hogy de rájj meg, Vándor, hát hiszen ez egy olyan pillanat, ami most egész konkrétan most van ez a pillanat, amikor, és nem máskor, minden évben van egy ilyen pillanat, legalábbis, hát mondjuk, ha az elejét meg a végét veszem, akkor kettő, de hát akkor is az mondjuk évente egyszer fordul elő. Amikor egész konkrétan tudod, hogy itt valaminek vége van, és az a múlt, és itt meg valami kezdődik, és az meg a jövő. És ebbe a pillanatban itt, amikor éjfélt üt az óra, ez a két dolog összeér. Ez a múlt, ez a jövő. És a jelen az most volt itt, na, de már nem itt van, hanem már arrébb vagyunk. És eltöprengtem ezen, hogy ó, hát de milyen szép dolog ez, hogy van egy ilyen pillanat, amikor tudatosíthatom magamba azt, hogy sem az egyik nélkül nincs se a más. Tehát a kettő az együtt van, vagy ha úgy tetszik a három. Nincs külön. Mindenképpen nem lehet eldobni a múlt dolgait. Az is megtörtént. Jó, nem emlékszünk mindenre, de a jövőnket se látjuk előre. De a két dolog, ez összetartozik. Van egy pillanat, ami ezt egész konkréttá teszi az évbe, amikor ezt meg úgymond ünnepeljük. De valójában minden pillanatom ilyen. Az egész évem ilyen, amikor van egy, ami most volt, az már a múlt, mert már elhangzott, és már csak vissza lehet hallgatni az archívumba, és ami ezután jön, azt meg még senki nem tudja igazán. Minden egyes ilyen pillanat. És hogy ez nekem egy óriási felismerés volt, tehát eddig is tudtam, hogy így zajlik az élet, de hogy mi a jelentősége ennek az ünnep? Tehát, hogy ezt a pillanatot ezzel megfoghatóvá tettem, hogy van egy ilyen ünnep. Hogy ez így üstökön lehet ragadni ezt az érzést, hogy a múlt és a jövő az összeér egy helyen, illetve hogy mindig összeér. Ez folyamatos.
Sőt, még egy harmadik momentumot is ebbe a pillanatba sűrítenék, az egy kicsit elemelkedve ettől, hogy újra tervezés. Mert abban a pillanatban talán nem is azt látom, hogy mi volt, hanem hogy mit szeretnék. Tehát, és nem csak a jövőt, hanem hogy valahogy egy pillanat, hogy értékelem az egészet. Mi az, amire, ugye ezért szoktunk a újévi fogadalmakat tenni, és ilyesmi, akkor, hogy mondjam, megszokott dolog talán, és az ember tényleg számot vett, most már 22, hogy fogom, milyen jó lesz ez az évem? És ez a újratervezés pillanata. Mert akkor egy pillanatra kiszállok ebből, ugye még talán a születésnapok lehetnének ilyen, de hát ahogy mondod, Vili, valójában mindegyik pillanat ilyen lehet. Mert mindig újra kell tervezni, mindig meg kell tudni újulni. És most, ha visszacsatolok mondjuk a karácsony témához és Jézushoz, az egyik példa mutató dolog az, hogy mindig meg kell tudni újulni. Mindig jönnek a feladatok, mindig jönnek az akadályok, és akkor másfele kell menni, akkor el kell menni köztük, akkor picit oda kell szólni, hogy ez így nem mehet tovább, de minden pillanatban késznek kell lennünk arra, hogy valami újat lépjünk.
Nekem is... Ez az érdekes, hogy annyira tényleg ökényesen választottuk ezt a december 31-ét, január 1-jét.
Hát nem is mi választottuk, ugye a pápa.
Régen, igen. Pedig hát nem is a napforduló napja, meg tényleg
hát
miért pont ez a nap?
Kapcsán. Hát végül is ez teljesen rendben van, máskor volt, és arra is érvényes lehet ez a gondolatmenet. Most ez tényleg egy
Minden esetre ezen én is gondolkoztam, hogy szükségünk van ilyen cezúrákra az életben. Én meg erre tenném ezt talán rá, hogy szakaszoljuk, szakaszokra osszuk az életünket, mert ezáltal válik megfoghatóvá. Én már nem is tudom, talán pszichológiából tanultam ezt annak idején, hogy például az ember nem tudja észlelni a sebesség mértékét. Tehát arra az agy képes, hogy megmondja valamiről, hogy mozog, vagy hogy nem mozog, de hogy milyen sebességgel mozog, azt már kalkulálgatjuk, de nem észleljük. És lehet, hogy talán az idővel is így vagyunk, hogyha nem szakaszolnánk, akkor nem tudnánk megfogni. Nem tudnánk észlelni, és elcsúsznánk
nekem
benne.
Nekem két dologban volt ez még fontos. Uh-huh. Egyfelől az, hogy az a múlt és a jövő összekapcsolódik, ez így tényleg, mintha egy időről beszélnék közbe. Uh-huh. Valójában ez csak arra volt jó nekem, hogy át tudtam ezt konvertálni arra, hogy az őseim. Uh-huh. Tehát, hogy azok, akik előttem éltek ezen a bolygón, meg az én ugye őseim is köztük, azok rajtam keresztül vannak összeköttetésbe az elkövetkezendő generációkkal. Tehát, hogy én most itt ez a pillanat vagyok, és a fiam meg majd a következő pillanat, az ő fiam meg majd az után következő pillanat, és hogy ez így ér össze, és hogy a két dolog itt sem tud, nem tud kimaradni egy köztes helyzet. Tehát, hogy én kimaradok. Van az apám, meg az unokája. Tehát, hogy ez így nem igazán tud működni. Tehát ez így van, és ennek így is van értelme igazán. Ez volt az egyik ilyen meglátásom, és ez egy fontos felismerés volt nekem. Illetve az, hogy az ünnep. Tehát ezzel a pillanattal, hogy ezt így ilyen plasztikussá tettük ezt a dolgot, vagy tette nekem ezt a dolgot, és hogy miren célt is szolgál az ünnep, hogy a fontos dolgoknak, ugye azoknak ad egy ilyen, mert hiszen hát karácsony üzenete az nem csak karácsonykor fontos, ugye? Tehát maradjunk azért abban, hogy hányszor elhangzik ilyenkor táj, hogy de jó lenne, ha egész évben karácsony lenne, nem csak azért egyébként, mert hogy akkor karácsonyi vásárok vannak, hanem nyilván azért is, mert a hangulata ennek olyan, és jó lenne. De hát hiszen egész évben karácsony van, ha azt akarjuk igazándiból, hiszen ez folyamatos ez a dolog. Most azért, mert egy évben egyszer, de nem, de kell csinálni egy ilyet, hogy legyen egy évben egyszer, amikor ezt tényleg tudatosítani. Ezért felesleges, vagy ezért kártékony talán az, hogyha elfedjük a lényegét. Ugyanígy a folytonosságnak kell, hogy egyszer legyen egy ilyen ünnepe, amikor azt mondjuk, hogy na most emlékezzünk meg arról, hogy ez a pillanatról, azoknak a pillanatok sorozatában egyről most, de egyébként minden pillanatra igaz. És az összes többi ilyen fontos üzenetről megemlékezhetünk egy ünnep kapcsán, hogy az ünnepeknek ez az igazán a haszna vagy az értelme, hogy egy hihetetlen módon ráfókuszál egy bizonyos dologra. És azt mondja, hogy na most van ez, hogy erről meg kéne, hogy ezt mindenki idézze föl azt az eredeti történetet, vagy azt az eseményt, de most csak azt. Ma erről szóljon a történet, ne fedje el az összes többi. És én ezt gondolom, hogy a keresztény identitásunk is ilyen valahol, hogy gyakorlatilag ezt minden nap meg kell élni, de azért kellenek ilyen pontok, amikor ezt hát megünnepeljük. De ne csak akkor legyünk keresztények egyébként, vagy ne csak akkor legyünk a tudatában ennek, hogy mi úgy alaphelyzetben azért keresztények vagyunk. Úgy is funkcionálunk.
Aha. És így ér össze az ünnep és az identitás, mert igen, az ünnepeink formálják az identitásunkat.
Igen, ezek nagyon fontos.
Tényleg. Ez az, amit kaptunk és adunk tovább, tehát hogy itt a generációk között is, uh-huh, és ez ettől lesz identitás, mert kaptuk valahonnan.
Uh-huh. És adjuk tovább az ünnep rítusán keresztül.
Mert valamit olyat élünk meg általa, uh-huh, ami összeköt mindent mindennel.
Nekem itt esett le, hogy az ünnepbe valójában az átadás folyamatában például nem csak az a lényeges, hogy az ünnep mint olyan ismertetésre kerüljön, hanem az, ahogy én megélem az ünnepet, az a minta öröklődik. Tehát, hogyha én sablonosként élek meg egy ünnepet, egy bármilyen eseményt, vagy éppen nem is foglalkoztat, akkor nagy valószínűséggel az utánam következő generáció, aki ezt látja, hasonlóan lazán veszi ezt a dolgot, nem tartja adott esetben ennyire fontosnak. Nem mondom, hogy mindent ugyanúgy is kell egyébként, tehát hogy nyilván van ennek egyfajta evolúciója, mert bizonyos ünnepeket nem tartottak régen, most megtartjuk, de az, hogy ünneplek meg valamit, az a minta, az mindenképpen továbbadódik.
Hogy az fontos lesz-e, vagy nem.
És az férfi sátras történet is, meg keresztény identitás is. Tehát, hogy ez mind a kettőhöz is hozzá köthető, mert ez ettől független.
Passz. Így van.
Nagyjából a végére értünk meg a műsoridőnek is, azért nézem itt az órát, amit Domokos nagyon ügyesen kipakol ide nekünk mindig, hogy aztán stresszeljünk a végén, és ne tudjunk kellő időbe elbúcsúzni a kedves hallgatóktól, de azért ez most meg fog történni. Én mindenképpen köszönöm, hogy itt végighallgattak minket, és tartsanak majd velünk 2 hét múlva, mert akkor még szintén januárban leszünk, de ígérem, hogy nem a farsanggal fogunk foglalkozni, mert azzal már annyit foglalkoztunk egyébként itt az évek alatt, hanem az apostolkodással fogunk most majd egy picit. Hát ilyen, megint ilyen különleges szemüvegen keresztül, ahogy mi itt a férfi sátorba szoktuk, hogy nekünk például a férfi sátorba ez hogy érkezik meg, ez a történet, hogy apostolkodás. Én oda veszem a proféta dolgot is aztán, de tehát, hogy hirdetni az evangéliumot, vagy egyáltalán bármi mellett is apostolkodni. Úgyhogy erre invitálom 2 hét múlva a kedves hallgatókat, meg hát persze titeket is, Dervaris Gábort elsősorban, és Szebényi Szabolcsot szintén elsősorban. Hiszen itt mindenki elsősorban van a körbe.
Így van.
Örülök, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk 2 hét múlva is, addig is. Viszont hallás és szép jó éjszakát kívánok mindenkinek.
Hát így búcsúzik a férfi sátor, Koncsik Domonkosnak köszönjük a technikai segítséget. Fekete Vilmos további szép estét kíván a kedves hallgatóknak. Szabolcs, neked még megadom a szót itt a végén, viszont hallásra.
Áldott jó éjszakát mindenkinek, és szép hetet kívánunk 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, a viszont hallásra.
Hírpercek.